Drága testvérek, az egyházzal kapcsolatban és a hívekkel is rólunk is szó van, szeretnék felolvasni egy régebbi proféciát, amit valaki a római Szent Péter bazilikában mondott be egy pápai misén. És úgy érzem, indításnak ez itt megfelel, ha ezt a proféciát elmondom. 1975 pünkösd vasárnapján Rómában a Szent Péter dombon tartott nagymisén a következő profétálás hangzott el a szigorú római liturgia alatt szabad fogalmazásban. És most jön a profécia. Én megerősítelek téged az én erőmmel, meg akarom újítani egyházamat, új egységre akarom elvezetni népemet. Felszólítalak, fordulj el a haszontalan élvezetektől, legyen időd az én számomra. Alapjaiban szeretném megváltoztatni életeteket. Nézzetek rám, még mindig jelen vagyok az egyházamban, új hívást intézek hozzátok. Újból tanúk seregét teremtem magamnak, és összegyűjtöm az én népem. Erőm reászál, követni fogják választott pásztoromat, ne fordulj el tőlem, engedd, hadd járjalak át, tapasztald meg életemet, lelkemet, erőmet. Meg akarom szabadítani a világot, hozzáfogtam, hogy megújítsam egyházamat, szabadságra akarom vezetni a világot. Amen. Ez volt a profécia. A püspökök ott a helyszínen összeültek, és azonnal megkülönböztették, megbírálták, és azt mondták, hogy ez valóban Istentől való volt. És akkor szeretném azt mondani, hogy a tanítással kapcsolatban ez lenne a bevezető rész, amikor is Isten meg akarja újítani az egyházat, és ennek már a nyomait mi tapasztaljuk. Megtapasztaltuk a Szentlélek kiáradását. A Szentlélek megújítja az emberek életét. És úgy érzem, hogy ez a kezdet. És most vagyunk azon a határon, hogy belépünk ebbe a folyamatba, és Isten bennünket is használni akar, és sokkal nagyobb kenettel fog ez működni, mint eddig. Ez egyszerűen az Úr elém hozta. De én ebben azt szeretném kihangsúlyozni, ebben a legnagyobb szerepe van a Szentléleknek, aki ezt végbe viszi az egyházon belül és az emberek szívében. Azt mondhatnám, hogy a négy evangéliumon kívül van még olyan rész is a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy apostolok cselekedetei. Az apostolok cselekedeteit szokták más néven az ötödik evangéliumnak mondani, méghozzá ez a Szentlélek evangéliuma. Mert az egész arról szól, hogy mit végzett a Szentlélek az apostolokkal együtt, mit végzett, mit vitt végbe, és hogyan indult el az egész egyháznak az élete. Most erről van szó, hogy tovább akarja vinni ezt az Isten, és különös áldást akar adni a világnak, megtérést. Ha bele gondolunk abba, hogy mi van ma a világban, akkor mindenki csak azt mondja, hogy a szörnyűség elképeszti, ami van, és de ugyanakkor ott van az ige, minden lehetséges annak, aki hisz. És én hiszek és remélek abban, hogy Isten most nagy dolgot akar végbevinni, és ehhez megad minden olyan eszközt és lehetőséget, hogy ez végbe menjen. Nézzük egy kicsit a történeti sorrendet. A következővel kezdeném. Akinek van Bibliája, és el tudja olvasni, és mindjárt az elején a Teremtés könyvében, oda van írva címként, hogy őstörténet, Teremtés első szakasz, második vers. Olvasom. A föld puszta volt és üres. Sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. állandóan képileg elém jön ez, hatalmas víz borít mindent, és a Szentlélek lebeg fölötte. Ha szabad egyáltalán képileg mondani valamit, gondoljunk arra, amikor Jézust megkereszteli keresztelő Szent János a Jordánban, és mikor ezt cselekszi, mikor ezt teszi, akkor látta galamb képében leszállni a Szent Lelket Jézusra. De másokra is leszállt, de Jézuson rajta is maradt. Ez a különbség. Jézus el volt telve a Szentlélekkel. Tehát már az őstörténet, a Biblia elején megtapasztaljuk a Szentlélek munkáját. Furcsa lesz a váltás, de következőben a katolikus egyház katekizmusára hivatkoznék, és annak a 119. oldalán levő 628-as bejegyzés második részét olvasom fel. Mindaz, ami Krisztussal történt, megismerteti velünk, hogy a víz fürdője után felülről az égből a Szentlélek száll ránk. Jézussal is ez történt, a Jordán vize, aztán utána leszállt rá felülről a Szentlélek. Tehát a víz fürdője után, és akkor ez nálunk mit jelent? A keresztség, a keresztvíz. A víz fürdője után felülről az égből a Szentlélek száll ránk, hogy az Atya hangja által Isten fogadott fiaivá váljunk. Mielőtt tévedésbe esnénk, mindenkivel megtörtént, aki meg van keresztelve. Amikor megkeresztelték, még ha nem is tudott róla, mert kiskorában keresztelték, akkor is érvényes, és a keresztség együtt adatik a Szentlélek. Tehát már a Szentléket elnyertük elsősorban a keresztségnél. Na most természetesen, mivel gyermekkeresztségnél történik, a gyereket a világ elveheti sokfelé, ezerfelé, nagyon meglophatják a kegyelmet, ami számára készülne, de Isten az ő szent lelkét kiárasztja az utolsó időkre különösen is, és hogy mennyire fontos a Szentlélek elnyerése, most ezt szeretném kifejteni. De a Szentlélek bennünk lakásáról akarok beszélni. Gondoljunk arra, amikor bemutatják Jézust a templomban, akkor az Ak Simeon, akiről azt mondja az írás, és ezért mondom, hogy ezt elmondjam, ezért hivatkozok most rá, azt mondja, hogy a Szentlélek lakott benne. És kinyilatkoztatta neki, hogy addig nem fog meghalni, amíg. A Szentlélek lakott benne. Vajon hányan és miként mondhatjuk el ezt, hogy a Szentlélek lakott benne? De Isten a lehetőséget megadja. Én a következő lépésként elmondanám, pontosabban fölolvasom, mert kiírtam, a János evangéliumból azt a részt, amikor éjszaka Nikodémus megkeresi Jézust, és éjszaka beszélgetnek. És a következőt mondja neki, csak ezeket a mondatokat fogom olvasni, ami Nikodémusnak van címezve a Szentlélekkel kapcsolatban. A János 3. fejezet, 3. vers. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. És akkor jön az a polémia, hogy hát csak nem mehet vissza valaki anyja méhében, mikor már ilyen idős. Szóval nem érti. Jézus visszatér rá később. A 3. fejezet 5-8-as vers, 5-8-ig. Bizony, bizony mondom neked, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek. Teljesen érthető, miről van szó. De ami most jön, az egyszerűen mindig valami olyan sejtelmes dolog fog el, hogy ezt igazán értjük, amit mond. Újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön. És hová megy? Ez áll mindarra, aki lélekből született. Ez nekünk is szól. Apcsel 1:8. Az apostolok cselekedetei tele van a Szentlélekkel való történésekkel, de ezt az egyet emeltem ki. Amikor a Szentlélek leszáll rátok, az apostolokról van szó, mondja nekik Jézus, hogy maradjatok együtt, amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, és még mondja tovább, sőt, egészen a föld végső határáig. Egyet mondanék még el, hogy a Szentlélek, amikor betölt valakit, a Szentlélek az Isten örömével érkezik. Az Isten öröme betölti azt az illetőt, teljesen elárad benne, és ez szinte sugárzik róla. Amikor ez történt az apostolokkal, Apcsel 13:52, a tanítványokat pedig a Szentlélek öröme töltötte el. Most jön egy nagyon-nagyon fontos kijelentés, ami egy kicsit engem nagyon megütött annak idején. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Elképesztő mondat. A Római 8:9-ben olvassuk, majd a 14-ben a következőt olvassuk, és ez vigasztalásunkra és megerősítésünkre szóljon. Akikben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez a 8:14-ben, a 8-as fejezet a római levélben, az nagyon sok szívbe markoló, ilyen nagyon ütős dolgokat ír a Szentlélekkel kapcsolatban. De ha ezt megértjük, hogy akiket Isten lelke vezérel, és ezt szokták úgy mondani, hogy megkapta a Szentlélek vezetését, meghallja a Szentlélek egészen halk hangját, így is szokták leírni egyesek. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai, tehát Isten fiaivá lesznek azokat, akiket, most akkor úgy mondom, betölt a Szentlélek, és ha szabad így kifejezni, akik birtokolják a Szentlélket, hogy bennük lakik. Mert ez a bennük lakás, hogyha rendszeresen Istennek átadott élettel megyünk, és imádságos életet élünk, akkor Isten lelke fog vezérelni, és Isten fiainak hívnak. Na most van egy erős mondat. Ha nem működik bennünk a Szentlélek, és ez ki most döntse el, meg kell keresni az okát. Miért nem működik bennem a Szentlélek? Mi a hiány, mi az oka? Nem lehetünk meggyőződéses és másokat is meggyőzni képes keresztények, ha Jézus lelke nem működik bennünk. Most akkor azt mondhatjuk, hogy nézzük akkor, miért nem működik bennünk? Valami akadálya van. Akkor nézzük, mik ezek az akadályok. És akkor elképesztő sorozat jön, mert ezek szinte csak ilyen felsorolások, de testvérek, a legkeményebb, amiben bízom, hogy nincs senkinek része, a titkos társaságok tagjainak lenni. Ugye tudjátok, az a titkos társaság, amiről nem is nagyon beszélnek, hogy létezik. Még a valódi tömőben voltunk, amikor egy egész családért kellett imádkozni, akinek valami rokona, titkos kapcsolata volt ezekkel a közösségekkel. Egész családfára, egész lemenő ágig, nem tudom hány, benne van különben az Ószövetségben, hogy elvetésre kerülnek. És képtelenség azok a történések, és hiába próbáltak istenes életet élni, a gonosz nem engedte. Na most, ezek a titkos társaságok, én többet nem mondanék róla, mert ilyen nagyon ritkán fordul elő, és remélem, hogy nem is nagyon találkozunk majd vele. Nézzük akkor az akadályokat. Én úgy mondanám, hogy egyéb okkult megkötöződések. És testvérek, most én azokra hivatkoznék, akik az eredeti tömőben jártak annak idején, sokan vannak itt olyan arcok, de az újak kedvéért is mondom, hogy mikor közbejáró ima volt, nagyon sokszor előfordult, hogy valakiért imádkoztam, és rátettem a kezem, elkezdtem nyelveken imádkozni, és a következő pillanatban megszólaltam, te okkult dolgokkal foglalkoztál. És majdnem mosolyogva azt mondja, igen, de én meggyóntam, és megbántam, és ellene mondtam. Én meg mégis látom a köteléket. Mert az, hogy annyira kemény dolog, annyira súlyos bűn az okkultizmus, hogy emberek életét és sorsát tudja tönkretenni. Mert jogot kap a gonosz arra, hogy működjön és a családot szétverje, és sorolhatnám tovább. Drága testvérek, én olyan sok ilyen szituációval találkoztam, még városokba elmentem, még ott is imádkoztam emberekért, Fehérvártól kezdve nagyon sok helyen, és ebben tudjátok, hogy nagyon sokszor közösen imádkoztam Gál Péter atyával, és nagyon kemény történések voltak. Az okkultizmusból való szabadulás az egyik legnehezebb szabadító dolog. És egyszerűen az emberek nem értették, hogy lehet az, hogy ő megbánta, ellene mondott, letette, nem csinálja, meggyónta, és mégis én látom a köteléket. Aztán évtizedek után jöttem csak rá, és mutatta meg az Isten, amikor szombathelyen egy evangelizáción jött oda egy hölgy, ezt is elhangzott már, de most a csokorba ez is beletartozik. És imádkoztam érte, semmi különös, kapott proféciát, ment elfelé. Mikor elfelé ment, akkor ugrott be nekem, hogy én ennek mindig profitáltam, hogy az okkult kötelékeket látom rajtad. És utána mentem, hogy most miért nem láttam benned azokat, amit szoktam mondani. Azt mondja, mosolyogva és örömteli arccal, mert öröme lehetett benne, hogy valóban a kötelékek eltűntek, mert elment az exorcista paphoz, és az imádkozott érte, és az összes köteléktől megszabadította. Ezért már nem láttam a kötelékeket, de hogyha a többieknél meglátom, akkor most hogy van ez? Hány és hány olyan család van, akik ilyenben voltak, de ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy meggyóntam, ellene mondtam, nem csinálom, stb. Mégis az egész családot éri olyan sok negatív történés, hogy csodálom, hogy egyáltalán, bocsánat, emberi, hogy bírják ezt. És történik. És történik, és nehéz erről beszélni, de még olyan is van, hogy vannak adott típusú okkult dolgok, ami annyira súlyosak, hogy engedélyt kapnak a gonosz lelkek, hogy támadják az illetőt. Fizikálisan is. És ebből csak azt akarom kihozni, tehát ezért nagyon fontos, főleg aki most már erről ezt ismeri és tudja, hogy az utódoknak, a gyerekeknek, a fiataloknak elmondani, hogy bele ne menjenek ilyesmibe, mert nem fogják tudni levakarni magukról a negatív hatásait. És a családban többet diziglen keresztül lefelé menő örökség, ez egy gonosz örökség, és csak negyedik diziglen működik a gonosz a családfában. Na most természetesen, ha valaki nagyon komolyan veszi ezt a harcot, és elmegy exorcistához, elviszi a családtagokat, miséket mondat, stb., akkor egyszer csak eltűnnek a kötelékek. Mondhatnám, és itt a csattanó, hogy soha nem gondolta az illető, hogy ő meggyonta, megbánta, abbahagyta, nem csinálja, ellene mondott, hogy ez nem elég. Nagyon ritkán elég esetleg, nagyon ritkán pár személynél néha előfordul, amikor most én kitalálok valamit, jó? Neveljétek szó szerint, de értsétek, amit mondok. Aki fölött Pió atya gyóntatott, azok ne érdekes módon mindig eltűnt minden. Hát persze, mert egy szent gyóntató volt. Nagyon sok szent van az egyházban, de hogy a gyóntatók között hány szent is, ezt nem akarom én vizsgálni, de tény, hogy éveken át gyón azóta minden, és már eszébe sült, hogy meggyónja, hiszen már annyiszor letette gyónásban is, már nem csinálja, és mégis ott van a kötelék. Hát te okkultizmussal foglalkoztál. És akkor kiderül, hogy az okkultizmusban szinte sorba lehet állítani, tudjátok, mint a oszlopok a diagramon. Hogy a legmagasabb oszlop, az a legsúlyosabb okkult ágba ment bele. Hadd ne mondjam, hogy sátánizmus, vagy valami ilyesmi, annak iszonyú a következménye. És rettenetes dolog, mégis van menekülés Jézus felé. És természetesen akkor az a küzdelem fontos az életünkben, hogy lássuk, hogy van lehetőség rá, ezért nagyon komolyan kell venni, hogy el kell menni addig, nem abba hagyni addig, amíg teljesen meg nem szabadult, azaz nem talál egy olyan személyt, olyan papot, aki ezt a köteléket el tudja vágni, aki le tudja venni róla, vagy valaki, aki szabadítással használ Isten, és ha rájön, hogy hát itt ezt nagyon komolyan kell venni, mert súlyos a következmény. Tehát ebből azt akarom kihozni, tehát, hogy minden feladatunk arra kell, hogy irányuljon, hogy addig nem nyugszunk meg, amíg meg nem szakad minden olyan dolog, ami miatt engem valami fogva tart a régmúlt dolgok miatt. Tehát ez a tömőben ez a köteléket látom, ez rengeteg embernél ismétlődött. Én magam is utólag elképedtem, hogy ennyien nem tudják, és tudom, hogy még ma is a családon rajta van a lenyomat. Mert nem jutottak el olyan helyre, egy olyan személyhez, aki teljesen szabadítja, vagy tökéletesen exorcizál, és egy szent életű pap, vagy valaki. Tehát addig nem szabad nyugodni, amíg ez végbe nem vegy a teljes szabadulás. Na most természetesen mit lehet tenni? Imádság, ezt valószínűleg teszi a többség. Szentmisék mondása. És most jön itt valami, ami megdöbbentő a hatását tekintve. És mivel most olyan időszakban vagyunk, amit úgy hívnak, hogy nagybőjt, és a jövő héten már a nagy hét lesz, húsvét, tehát a húsvét előtti bőti időszak, olyan tapasztalatok vannak, saját tapasztalataim is, ha komolyan nekilát valaki bőtölni, például azt mondom, hogy én egy hétig kenyéren, vizen fogok élni, semmi más nem veszek magamhoz, csak kenyeret és vizet. A harmadik nap után már kenyeret se bírja megenni az ember. Ez így szokott lenni körülbelül. Most ezt csak azért mondom, hogy mikor túl vagy egy ilyen szakaszon, Isten szabadít oly módon embereket, hogy Előtte én magam se hittem volna el, hogy ez így lehetséges. De miután ez már megtörtént pár személynél, csak, itt jön az a csak, hogy valaki kell, hogy nagyon kemény böjtöt végezzen emiatt. Na most, elhatározás van, csak végrehajtás sikerül, és ehhez kell elkérni Isten kegyelmét. És megint arra gondoltam, hogy a jövő héten milyen jó lenne egész héten kenyéren vízen lenni. Aztán megyek ki, a szomszéd asszony a kezébe egy gőzölgő rétessel, István, megkínáltam egy kis rétessel. Nekem eszembe se jut, hogy én böjtölök. Hát persze, jaj, mikor már megettem, utána jut eszembe, hiszen én böjtölök. Tehát ezeket a trükkeit a gonosznak előre készülni kell, hogy kínálgatni fognak. Én nem tudom ki, hogyan böjtöl, de amikor én böjtölök, minden ház ablakán rántott hús illat, és a legfinomabb sütemények illata, meg vanília, meg egyéb, meg minden. Szóval máskor észre se veszi az ember. Ilyenkor megvan. Tehát Isten megengedi ezt, és az a lényege, hogy ne add fel, hogy mindent megtenni azért, hogy szabaduljon. És szülők például, nagyon fontos, hogy ezt megtegyék a gyerekek miatt. Tehát természetes dolog, hogy a szülők böjtje az nagyon hatékony a gyermekekkel szemben is, a gyermekek dolgaiban is. Természetesen a házasságokat tehet helyre egy jó alkalom szerint megválasztott vagy végbevitt böjtölési időszak, tehát a házasságokat is megállhatja. Na most én régebbi ismeretségek még a Gál Péterrel, a közös imáknál, nagyon sok történetet hallottam, és milyen kemény csaták meg egyebek vannak családokban, és milyen szenvedéseken mentek át, de ez nem elég, mert most ezért a szabadulást végig kell vinni, és hosszú heteken át jártak oda, jöttek, és nem azt mondom, hogy nekik kéne kenyéren vizen böjtölni, de néha a Gál Péter sikerült rávenni így embereket is arra, a delikvenseket, most hadd mondjam ilyen buta kifejezéssel, hogy hát böjtöljetek. De azt saját tapasztalatból tudom, nem annyira az ő böjtjük a fontos, hanem az, aki imádkozik értük. Tehát, ha te fölvállalod ezt, annak ára van. És az árat valakinek ki kell fizetni. Az pedig az imádság és a böjt. Na most az, hogy te böjtölsz egy napig, az nem igazán böjt, mert még az könnyen megy. Hát még, de aztán már este már csak kéne egy kis vacsora. De gondold végig, hogy nincs kihagyás. 4, 5, 6, már 6 nap sikerült kenyéren vizen. Már kenyeret nem is kell harcolnod, mert nem is kívánod, ránézni se tudsz már a kenyérre. A vizet még azt muszáj inni, mert hát kiszárad az ember. De ebből csak azt akarom kifejezni, hogy, és itt a nagyszülőknek is nagyon fontos tanács, a gyermekek és az unokák szabadulhatnak annélkül, hogy mondanád bárkinek, és beolvasnál nekik, hogy hát ti vagytok az okai, mert így meg úgy, hú, micsoda perpatvarok lehetnek ilyenkor. Anyukám, adjon már régi dolgok, ez már manapság már nem téma, nem is kell, hogy téma legyen. Ha te elvonulsz a magányodba, hogy ők ne tudjanak róla, úgy böjtölsz, értük, óriási lesz a hatás. Én azt akartam ezzel mondani, hogy nem az a jó böjt, hogy mindenki tud róla. Az a jó böjt, amikor senki nem tud róla, csak az Isten. És el sem mondod. Ha megszabadult, akkor újonkhatsz a többiekkel együtt, be el ne árult, hogy te voltál a tettes társ. És ha ez így van, hogy te helyesen éled meg ezeket a dolgokat, és titkosan kezeled, nem dicsekszel el velük, akkor Isten még többet fog adni, még több sikert, még több szabadulást, akkor most gondold el, egy tönkrement élet. és te egy hétig vállalod, hogy kenyéren vizen bőtölsz. Nem könnyű dolog, de nem rettenetes. Egy félre sikerült élet nem ér többet, hogy rendbe jöjjön, mint az én egy hetes bőtöm. Akkor pedig nem, de meg kell csinálni, akkor nem, de azt mondom, Uram, érte még megcsinálom, aztán jövő héten majd megint még valaki ért. De ha komolyan veszed, drága testvérek, én így mondom ki, kimerem mondani, az Úr még komolyabban fog venni téged. És olyan áldás lesz rajtad, de legyen ez titok. A mi titkunk, hogy nem mondjuk el, hogy kiért és miért bőtöltünk meg, hogyan. Még valaki fölfedezi a családban, már megint bőtölsz, vagy izé, milyen jó annak, aki egyedül lakik, mert nem veszi senki észre. És, de ha lebukik, nem baj, ne, mosolyogva el kell izni, ne, hagyjál már, így csinálja tovább. Abba ne hagyja, mert valaki kiszúrta. Tegye, és Isten megáldja. Na most ezt csak azért mondtam el, mert rengeteg családban van olyan szenvedés, hogy egy személy, mintha kipécézte volna a másik oldal, és őt támadja, rajta keresztül csattan minden mérge az ördögnek, mert talált egy olyat, még ki ismerem mondani, egy ártatlan bárányt. De mivel beengedték és ajtót nyitottak neki, Jézus nem tehet semmit, mert mondja a gonosz, hogy jogom van, mert ő beengedett és megengedte. Elment ilyen meg ilyen okkult tanfolyamokra, és most is azt próbálja csinálni. Netán valaki elment a jósnőhöz. Nem mondja, azt higgyétek, hogy most valakinek ezt direkt mondom. De ez is ugyanolyan a sorban, mint többi más dolog. Tehát azt ugye, aki már ilyenben tapasztalata van, azt tudja, hogy az utolsó eszébe ne jusson senkinek, még véletlenül se elmenni jósnőz, mert ott nyüzsögnek a démonok. Jaj, de jó, hogy jöttél, mindjárt öt rászáll. És akkor nem egyet kell kiűzni, hanem ötöt. Bocsánat, hogy ezt így elmondtam, de ebből azt akarom kimondani, hogy a nagybőt idején ilyenre is legyen gondunk, és ha Isten titkos fegyvertársai lehetünk a bőtel, akkor az Úr meg fogja áldani ezt a dolgot. És ez gyógyulásokkal, szabadulásokkal járhat, és most azért merem elmondani, mert valaki már nincs itt, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak kimondott betegségek, amiről rájöttem az évek során, hogy ez démoni megkötözöttségtől indul. Ilyen például a többségében, nem minden esetben, de a többségében démoni kötelékkel indul, aztán ott hagyja a démon, elmegy új áldozat után, de már elkezdődött a szklerózis multiplex. És bizony szabadítása idejében van, akkor még megfogható és gyógyítható. Aztán később már csak az Isten kegyelme, hogy kiesdeni a gyógyulást, a gyógyítás kenetével, ha valakit megáldott az Isten, vagy ilyesmi. Testvérek, ezeket szerettem volna elmondani, tehát a nagybőtben, a bőt mellett még gondoljunk azért, hogy miért olyan fontos odafigyelni arra, hogy okkult dolgok nehogy legyenek a családban, mert befejezésül mondom, de testvérek, nem egy, hanem sokan szenvedhetnek miatta ártatlanul, mert ő egy valaki megtette azt, amit nem lett volna szabad. Adja meg az Isten, hogy a bölcs belátás bennünk legyen, és a segítő készség ott legyen, és hogy imával és szentmise mondatással tudjunk segíteni a bajba jutottakon. Amen, úgy legyen, köszönöm.